Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és egy kicsit kevésbé gyakran énekelt zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket, amely majd mégis szervesen kapcsolódik az ige üzenetéhez. A 119. zsoltárunkat keressük. Nem énekeljük mind a 89 versével, csak az első négyet fogjuk elénekelni. A 119. zsoltárnak keressük meg az első négy versét. Közben jelzem, hogy karzaton is van néhány hely itt meg elől szép számmal. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben.
Parancsol.
Isten igéjére figyeljünk, ahogy ezen a mai vasárnap délelőttön szólít bennünket, a Zsoltárok könyvéből olvasom a 19. Zsoltárnak valamennyi versét, mindaz 15 versét. A karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve meleg elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait, és szívem gondolatait, Uram, kősziklám, és megváltóm. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ezek a szép zsoltár imádságok olyan emberekről szólnak, akik azért boldogok, mert olvashatják a te törvényedet, hallgathatják a te szavadat, annak üzeneteit befogadhatják, és azokból épülhetnek. Szeretnénk, hogyha ma bennünket örvendeztetnél meg azzal, hogy szólsz hozzánk, és a mieink lehetnének azok az életadó üzenetek, amelyek reménységet, fáradtságunkban megerősítést, hitetlenségünkben hitet szülnek, épületet vesznek a mi életünkben. Köszönjük, hogy mindazt, amit elhoztunk, ide tehetjük te eléd, és köszönjük, hogy ezekből az elemekből, amelyeket mi ide teszünk, rossz érzésekből, reménységekből, jó gondolatokból, hálaadásokból fel tudod építeni előttünk a magad dicsőségét, hogy mi azt láthassuk. Erről beszél ez az egész teremtett világ, hidege és melege, napfénye és borultsága is. Hadd csodáljunk ebben téged, de hadd lássunk mögötte úgy, mint megtartó édesatyánkat, aki gondot visel rólunk. Így kérjük most is a te igédnek ajándékát, üzenetét, a te szent lelked megvilágosító erejét, légy itt közöttünk, és tedd Isten tiszteletté azt a találkozást, ahol a te neved dicséretére együtt vagyunk. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására együtt készüljünk a 162-es számú dicséretünkkel, 161-es számú dicséretünkkel, viszont mind az első két versét énekeljük. 161-es számú dicséretünk első és második verse, tehát Siess keresztjén lelki jót hallani. Thank you. A Zsoltárok könyvének előbb felolvasott szakaszából, a 19. Zsoltárból a 8. és 9. verseket újraolvasom alapigénként, Isten igéjeként hallgassuk és figyeljük. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ige hallgató gyülekezet, így ahogy a 19. Zsoltárnak valamennyi versét felolvastam, nyilván érzékelhető volt, hogy a Zsoltárban, úgy középtájon van egy váltás. Az első szakasz az Isten dicsőségéről beszél, amelyet a teremtés, a teremtett világ tükröz vissza. A nappályája az égen, a világosság, mindaz, amit Isten megalkotott, hangtalanul, szavak nélkül Istenre utal, Istenre mutat. Nagyon sok ember átélte már, talán a jelenlévők is, hogy néha úgy rácsodálkozunk ennek a világnak a bonyolult mi voltára, de mégis arra tökéletes rendező elvre, amely ezt fenntartja, működteti, és ebből élünk mi is. A természet mindig egy olyan valóság volt, amely Istennek ezt a hatalmát, fenségességét meg tudta az ember számára mutatni. Ha az embernek erre van szeme, akkor látja, ha van erre füle, akkor kihallja belőle. Aztán a Zsoltárban van egy váltás, és ezt a részt szeretném egy kicsit jobban magyarázni ezen a mai vasárnapon, amikor az Isten törvénye felé fordul a szemlélő, az imádkozó ember, és elkezd gyönyörködni az Isten beszédébe, abba a törvénybe, ami hordozza az Istennek az ígéreteit, amelyben benne vannak az áldás útjainak igéi, és benne vannak az Isten ítéletei is. És én most ezt szeretném egy kicsit idehozni erre a mai vasárnapra. A múlt héten is jeleztem, és most akkor hadd jelezzem újra, hogy a mai vasárnap, a Biblia vasárnapja a református egyházban, ilyenkor az ige hirdetések a szószéken egy kicsit előtérbe helyezik azt is, hogy milyen csodálatos ajándék, hogy Istennek van szava hozzánk. És ez egy könyvben valahol testet öltött, ezt ki lehet nyitni, ez az életünknek lehet vezérfonala, útmutatója, mértéke, és ezért hálát adni nekünk szükséges. Mégis ennek a könyvnek a titkáról szeretnék egy pár gondolatot elmondani, és pont ez alapján, a Zsoltár alapján, miért van az, hogy valaki ennyire szerelmese az Isten igéjének? Valójában, ha megvizsgáljuk önmagunkat, akkor nem tudunk ennyire mindig ragaszkodóan olvasni a Bibliánkból, igéket találni magunknak. Nem, ez a napi bibliaolvasás is egy olyan dolog, amit úgy elhatározunk, aztán néha, hogy megkopik az életünk, mert úgy elmaradnak, vagy olyan futólagos dolog lesz, hogy gyorsan túltesszük rajta magunkat. Kicsit az idő szorításában is vagyunk, úgy... Az elmúlt esztendőnek a vége felé lehetőségünk nyílt eljutni a Szentföldre, és ott találkoztunk olyan ortodox zsidókkal, akiknek az egész élete erről szól, hogy ők szerelmesek az Isten igéjébe. Ezt olvassák, ezt citálják, ezt kötik a homlokukra, ezt kötik a karjukra, imaszíjakkal, felvértezve magukat, csak ezzel foglalkoznak, hogy az az Isten szava, az egy tekintély. Amellé nincs, amit oda lehetne tenni. Valójában olyan szép fogalmakat mond a 19. Zsoltár is, azt mondja, hogy az Úr törvénye tökéletes, határozott, helyes, világos. Én most mégsem arról szeretnék beszélni, és nem kell azt hiszem nekem érvelnem amellett, hogy miért igaz az Isten igéje. Én ezt most félretenném. Foglalkoznék inkább a másik oldallal, az emberben elvégzett munkájával. Az, hogy mit is eredményez ez valakinek az életében, hogy a Zsoltáríró azt mondja, hogy ez az ige, az Istennek ez a törvénye, ez engem felüdít, megörvendeztet, bölcsétesz, ragyogóvá teszi a szememet. Most szeretném, ha önmagunkat egy kicsit megvizsgálnánk ennek a tükrében, hogy ez tényleg hordozza az Isten igéje? Ez tényleg nyújtja a Bibliánk, amely itt van a kezünkbe? Attól tényleg felüdülünk, az megörvendeztet bennünket, az bölcsétesz, az ragyogóvá teszi a szemünket? Három gondolatot hadd hozzak ide. ezek közül, a fogalmak közül, és nézzük meg, hogy ez így van-e. Azt mondja, hogy az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Egy nagyon szép verselésben, gondolatritmusban hozza vissza ezeket a kifejezéseket. Felüdít és megörvendeztet. Miért van az, hogy a Bibliára, ha gondolunk, azt gondoljuk, hogy ez egy nehéz olvasmány. Ez megterhelő, ez energiát követel tőlem. Ebbe bele kell helyezkedni. Tele lesz majd küzdéssel az olvasásom. Nem fogok érteni belőle dolgokat. Nem fogok egyetérteni dolgokkal, amik elhangoznak benne. Ha már elolvastam, akkor muszáj kezdenem vele valamit. Akkor valami véleményt kell megfogalmazzak. Aztán ott vannak azok a bibliai részek, amelyektől megijedünk, ahol az élet elmúlásáról is beszél Isten, ahol nem csak arról beszél, hogy áldások vannak, hanem arról, hogy az ember életében megjelent a vétek is, és ez hozza magával az átkokat, és Isten sokszor meg tudja fenyíteni még az övéit is. Néha van egy olyan érzés az embernek, hogy akarom én ezt tudni? Ki akarom én ezt nyitni? Szembesülni akarok önmagammal? Néha még az az emberben is az érzés, hogy úgy már kezdi érezni a lelke mélyén, hogy valami nincs rendben velem. Hát ki szereti ezt még aztán más szájából is hallani? Amikor van egy gyermek, aki már látja azt, hogy valami rossz fát tett a tűzre, és már úgy kezdeni a dolgokat eltusolni, és oda jön a szülő, és azt mondja, hogy hát nézd meg, mit tettél, akkor még inkább belelép a lelkébe, és azt mondja, hogy tudom már magamtól is, hagyjál engem békén. Néha így vagyunk Istennel is. Amikor ott vagyok egy megrekedt állapotban, és akkor kinyitom a Bibliámat, és azt mondja, hogy látod, nem engedelmeskedtél nekem, ez lett a jó. Tudom, hagyjál engem békén. Olyan jó lenne, hogyha valami vidámat hallanék tőled, valami olyasmit, ami megörvendeztet. De miért nem így olvassuk? Miért félünk mi az Istennek a szavától? Miért tartjuk nehéznek? Hát nyilván nehéz kérdéseket boncolgat, de hát ezek az életnek a kérdései, amelyeket mi legtöbbször úgy szoktunk rendezni, hogy inkább ne beszéljünk róla, kicsit félretoljuk. Nem biztos, hogy nekem erre most szükségem van, hogy a betegségemben valaki arról kezdjen beszélni, hogy vajon az örök élet dolgával hogy állok. Nem biztos, hogy nekem van kedvem arról, gondolatot cserélni az Istennel, hogy milyen dolog az, amikor az Isten nem elvenni akar egy terhet, hanem megmutatni, hogy ezt hogyan tudom az Isten dicsőségére, másoknak talán bizonyságtételként hordozni az életembe. Az Isten igéje nehéz. Aztán olyan szempontból is nehéz, hogy vannak kutatásaink, és ezekkel mindig valahogy párhuzamba állítjuk. Van egy ilyen műszó már, és ez igen-igen elterjedt, hogy bibliakritika. Összevetjük a történelmi ismereteinkkel, összevetjük a földrajzi ismereteinkkel, a világlátásunkkal, és akkor ott mintha lennének különbözőségek. Kezdünk magunk is elbizonytalanodni benne, hogy akkor ez most így hogy is fog összeállni bennünk. És akkor néha a rendesebb hívő ember azt mondja, hogy inkább akkor meg se hallgatom, hogy mit mond a tudomány, mert én a Bibliába hiszek. Na, mégis ott van a gondolatunkban, hogy de azért hogy lehet összehozni ezt a kettőt? Terhessé válik. És igazából azt hiszem, hogy ezt el is lehet mondani, hogy ez az ördögnek a munkája. Az ördög ismeri a legjobban a Bibliát. Jobban ismeri, mint te meg én. És nagyon jól tudja idézni is azokat a helyeket, amelyek félre tudják vinni az életünket. Nem kell erre klasszikusabb példát mondani, mint Jézus megkísértésének a történetét. Ugye megvan írva. És milyen nehézé teszi az életünket és a gondolatainkat, az imádságainkat, hogy bizonyos dolgok megvannak írva a Bibliába, de velem nem teljesül. Hogy Istennek megvan írva az az igéje, hogy én nem fogok éhen halni, és gondot visel rólam, és mégis úgy érzem, hogy most kevesen van. Megvan írva, hogy az Isten úgy hordoz, hogy a lábamat a kőbe se tudom megütni, és mégis rajtam van a halálos kor. Ezek megvannak írva. Milyen nehéz ez az ige. És erre azt mondja a Zsoltár, hogy de az Úr törvénye az felüdíti a lelket. Nem jól olvasod, és én sem jól olvasom. Az eleink, a reformátorok minden igeolvasás elé oda tették azt, hogy imádkozni kell az Isten szent lelkért. Hogy én úgy értsem azt az igét, mint abba az Istennek az a vigasztaló és bátorító üzenete van megírva, amit nekem hallanom kell és tudnom kell. És lehet, hogy itt spóroljuk el a dolgokat, mert az Isten lelke máshogy nyitja ki a Bibliát számunkra. Nem terheket olvasunk akkor ki belőle. Akkor ott vannak az ígéretek, akkor ott vannak a vigasztalások, ott vannak az élethelyzet mögött megmutatott isteni csodák, hogy mindezek mögött ott volt Isten. A legnehezebb ószövetségi időkben is, a legnehezebb krisztusi időkben is. Igen, le vannak írva az emberek nagy csatái, a nagy küzdései, mindenféle nyomorúsággal. De ott volt mögötte mindig Isten. És amikor az Isten hatalmát ott valahol valaki megtapasztalta és meglátta, attól kezdve neki az élete az igazán életté vált. Így mondjuk azt, hogy hát ez az életkönyve. Ez az életnek az a könyve, amely valóban felüdíti az embert, és meg tudja örvendeztetni. Ez a megörvendeztetés és ez a felüdítés, ez nagyon sokszor ránk fér. Ez pont arról szól, hogy az Isten megmutassa azt, hogy az ő szeretete milyen végtelen, milyen sokáig kitart. Valaki egyszer így fogalmazta meg a Bibliának az egész üzenetét, hogy ez egy szerelmes levél az emberhez. Istentől. Most ki az, aki azokat nem szívesen olvassa? Nem is olyan régen valaki mesélte, hogy 93 évesen, hogy rendezgette otthon már a dolgait, a könyveit, és próbált elajándékozni azt, amit még értelmesnek tartott, és az egyik könyvből kiesett egy régi szerelmes levél. Nem is a felesége írta, hanem még egy korábbi szerelmes. Úgy elkezdte olvasgatni, és hát valahogy úgy visszajött az életbe. 93 évesen azt mondta, hogy újra fiatal voltam, újra azt éltem meg, ami igazán az életemnek egy nagyon szép időszaka volt. Miért nem így van, amikor az Isten igét olvasom, hogy azt élem újra, ami az Istenhez vezetett engem, ami megerősíti bennem azt az életet, amit ő munkálni akar. A testet öltött ige lett maga Krisztus. Pont az, aki ezeket az igéket belepecsételi az embernek a szívébe. Aztán a másik gondolat az az, hogy és bölcsé teszi az embert. Az Úr rendelkezései helyesek, az Úr parancsolata világos, az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az együgyűt. Hát bocsásson meg mindenki, de mi az Isten bölcsessége nélkül együgyűek vagyunk. Azaz együgyű, az egy nagyon jó magyar kifejezés, ami azt jelenti, hogy egy dologra tudok koncentrálni, a saját életemre, a saját gondolatomra, a saját érzéseimre, és nem tudok elszakadni tőle. Én ilyen együgyű ember vagyok. És ez az együgy, ez igazából az én önzésem. A bölcs ember viszont túllát önmagán. A bölcsember elfogadja azt, hogy valaki kívülről szemléli az életemet, egy nagyobb távlatot lát belőle, látja a múltamat, hogy honnan jöttem, látja a jövőmet, hogy merre tartok tovább, és úgy tud engem benne igazgatni. A Bibliának nagyon szép könyvei vannak, így csoportosítjuk őket, hogy a bölcsesség irodalomhoz tartozó könyvei, ahol nagyon sokszor szerepelnek ezek a kifejezések, hogy az ostoba ember és a bölcsember. A buta ember és az igaz ember. És valahol az ő látásmódjukat akarja bemutatni a Biblia, hogy az egyik, az valahogy látja a földi világot, azt, ami benne van, a saját érzéseit, gondolatait, de ezen nem tud soha felülemelkedni. A másik viszont mögötte tényleg ott látja Istent. Istennek a hatalmát, Istennek a gondolatait, és számításba veszi Istent. A bibliaolvasó kalauz szerint, hogy olvassuk a Máté evangéliumát, olyan szép történetek sorakoznak, gyógyítások, csodák most így egymás után. Ez a reklám helye, hogy a bibliaolvasó kalauz segít a napi bibliaolvasásban. És akkor mostanában olvastunk egy nagyon nagy kijelentést, ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Hát ezt te számításba veszed? Te vagy annyira nem együgyű ember, aki nem keseredik el attól, hogy valaminek elérkeztem a végéhez, az erőmnek, a lehetőségeimnek, az életemnek, vagy bárminek a végéhez. És kezdek számításba venni egy olyan erőt és egy olyan hatalmat, amelyet Isten az ő igéjében kijelentett, hogy ez az enyém lehet, hogy ezt számomra akarja adni, ezzel akarja megtartani az életemet. Bölcs emberré tesz engem az Isten igéje. Megláttat velem dolgokat, amiket magamtól soha nem vennék észre. És lehet, hogy ez élethelyzeteket is meg tud majd változtatni. Sőt, biztosak vagyunk benne, hogy meg kell tudjon változtatni. Ezért van az, hogy az ember megtanul tényleg megbocsátani. Mert az Isten igéje, amikor ezt kéri tőlem, akkor tudja, hogy ez hasznomra fog válni. Hogy nekem nem jó haragban élni, nem jó békétlenségben élni más emberekkel. Megtanít engem szolgálni, nem csak elvárni másoktól dolgokat, nem csak azt számon tartani, hogy ki mivel tartozik nekem. Megtanít nem kicsinyesnek lenni, hanem nagy lelkűnek lenni. Megtanít arra is, hogy nem másokkal mérjem össze magam, hanem tegyem oda magam az Isten el, és lássam, hogy én honnan jöttem, hol tartok, és lássam azt a dicsőséget is, hogy még mivé akar engem az Isten formálni. Ez a bölcs ember. Az Úr intőszava határozott, és bölcsé teszi az együgyűt. És végül egy harmadikat is kiemeltem, bár több is van ebben az igében, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Több ez, mint egyszerűen az öröm. A felüdülés és az öröm az már szerepelt itt a listánkon. Egy kicsit mélyebbre kell most ásnunk, hogy megértsük, hogy vagy mi is van ebben az igében. Mit jelent az, hogy ragyogóvá teszi a szememet? Nagyon sok zsoltár imádságban, és még a nagy nyomorult embernek jobbnak az életében is egy-egy könyörgésben valahogy így fogalmazta ő meg, hogy ne engedd meg, hogy az én szemem ragyogása elmúljon, megtompuljon, meghomályosodjon. Tartsd meg szemem ragyogását, mondja így mondjuk a 13. zsoltárban is az imádkozó ember. Jézus azt mondja, hogy tudjátok, a test lámpása a szem. Mi ezt egyszerűbben a magunk közmondásával így szoktuk lefordítani, hogy a szem a lélek tükre. Az mutatja meg az embernek a belsejét. Az Isten igéje az belülről formál bennünket, az nem a kezünkbe ad eszközöket, nem úgy teszi helyre az életünket, hogy megoldja helyettünk azt, amit igazán nekünk kellene megoldani, hanem valahol belül formálja a lelkünket, a szívünket, a gondolatainkat, és az aztán utána vezet bennünket cselekedetekhez, mozdítja a kezünket, elindítja a lábunkat, döntéseket segít hozni, és ez a lélek, ami ott benn van, ez tele kell legyen élettel. Mindaz, ami most elhangzott, szinte összefoglalható ebben a kis mondatban, hogy a ragyogó szem mutatja meg azt, hogy valakinek az életét az Isten tényleg meg tudta ragadni. Hogy valakiben az Isten elültette azt az örömöt, azt a bizonyosságot, azt a hitet, amellyel belemer nézni egy sötét világba. Ezt a világosság, sötétség ellentétet, ezt maga Jézus is mondja. Azt mondja, hogy én látom ezt a világot, és tudom, hogy mennyi gonosz dolog van benne. De az a lámpás, ami a ti szemetek, az ebbe a világban majd belevilágítja azt a világot, ami az enyém, az én országomé, az én hatalmamé. Az élő embernek valahol ez a ragyogó tekintete, a szeme az, ami bizonyítja az Istenhez való tartozását. Amikor egymás szemébe tekintünk, akkor valahol ez kellene, hogy visszajöjjön. De azért valljuk be őszintén, hogy sokszor olyan könnyes a mi szemünk. Ha az örömtől az, akkor az csak egy kicsit megmossa, és még csillogóbb lesz, az nem baj. De amikor olyan nagyon megfakult, amikor úgy nagyon magam elé révedek, amikor nagyon arról van benne egy jelzés a másik számára, hogy nézd, lemondtam a dolgaimról, akkor engem nem ragadott meg az Istennek az a vigasztaló igéje, amely belülről állandóan mozgatna. Amikor Jézus odalép a tanítványokhoz, és sok-sok élethelyzetben eligazítja őket, vagy kérdéseket tesznek fel neki, mint például a gazdag ifjú, Uram, mit tegyek, hogy igazán teljes legyen az életem, hogy az örök élet is az enyém legyen, akkor mindig egy ilyen válaszkérdés hangzik el, hogy miért, hogyan olvasod? Mi van megírva erről? Nem kezd bele egy új tanításba, hanem először arra utal, hogy elolvastad azt, amit eddig az Isten erről elmondott. És ha elolvastad, akkor én megmagyarázom, hogy ez miről szól. Van egy ilyen klasszikus történetünk, és ezzel szeretném ezt így az egészet összefoglalni és zárni. Fülöpnek a története, ez már az Új Szövetségben, a Jézus utáni időkben történik, amikor sokan elindulnak bizonyságtevőként elmondani az örömhírt, az evangéliumot, akkor egy Fülöp nevű ember kap egy útmutatást a lélektől, hogy menjen egy járatlan útra, ahol igen-igen kicsi a forgalom, és ott várakozzon, mert valakinek arra el kell jönni, és neki találkozása van vele. És akkor eljön egy etióp kincstárnok a maga országából, hogy Jeruzsálemben imádkozzon, hogy megnézze, hogy ott milyen Istennel lehet találkozni, és ő ott vásárol egy Bibliát, egy régi irattekercset, amiben Ézsaiás prófétának az érthetetlen szavai vannak írva. Fogalma sincs, hogy miről ír a próféta. És hazafele olvassa a szekerén, és talán még bosszus is egy kicsit, hogy mennyi pénzt kiadtam egy ilyen korabeli Bibliáért, nem lehetett az olcsó, és egy árva szót nem értek az egészből. Ez nem az én világom. Fogalmam sincs, hogy mi van benne. És akkor Fülöp oda megy, és azt kérdezi, hogy te mondd, te érted, amit olvasol? És ő nagyon őszintén azt mondja, hogy hát hogy érthetném meg, ha ezt valaki el nem magyarázza nekem? Hát Jézus valahogy így szólal meg minden alkalommal egy-egy igehirdetésen keresztül, vagy egy-egy istentiszteleten, vagy a bibliaóráinkon, vagy magából az igéből, hogy én ezt magamtól nem fogom megérteni. Ne gondoljátok, hogy ezt a könyvet ti birtokoljátok. Ne gondoljátok azt, hogy ott van a polcon, vagy ott van az éjjeli szekrényemen, vagy kinyitom akkor, amikor éppen nekem van kedvem, vagy szükségem rá, és akkor egyből az engem felüdít, egyből bölcsé fog tenni, egyből ragyogóvá teszi a szememet. Ez nem egy varázskönyv, hanem azt mondja Jézus, hogy az én szent lelkem az, amely majd megnyitja előttetek. És ha így olvassátok, és így kéritek belőle az útmutatást, akkor ilyenekké váltok. Ha kritikus az ember, hogyha úgy olvassa, hogy mindig fenntartásai vannak, akkor azt hiszem, hogy ezt nem tapasztaljuk meg. Egyetlen egy kicsit humorosabb történettel szeretném zárni ezt. Már régebben olvastam, hogy milyen különböző a hozzáállásunk ahhoz, hogy egy-egy bibliai történetet hogyan tudunk értelmezni. Ez egy anekdóta, nem tudom, hogy van-e igazság alapja. Egy ilyen fiatal suhanc srác valahogy hozzájut egy Bibliához. Úgy írja a történet, hogy egy olyan hippi-szerű emberke, és leül vele a Dunaparton, és elkezdi olvasgatni. És néha úgy a térdére csap, és azt mondja, hogy hát ez fantasztikus. Hát ez hihetetlen. És látszik, hogy tele van gyönyörrel, elcsodálkozással. Arra baktat a Duna parton elkeseredve egy lelkész jelölt, egy tanuló teológus, lehorgasztott ábrázattal, és hát felkelti a fiatalember viselkedése, az érdeklődését, és leül mellé, és először csak távolról figyeli, és hallgatja ezeket a felkiáltásokat. És egyszer már rákérdez, hogy te mondd, barátom, te mit olvasol? Hát Bibliát olvasok, hát ebben hihetetlen dolgok vannak leírva. Hát ez valami csoda. Ó, hagyjad, legyint egyet a teológus. De hát aztán csak nem hagyja szó nélkül, és megkérdezi, miért, mit olvasol belőle? Hát épp ott tartok, hogy Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból az emberek, és most mentek át a Vörös-tengeren, hát ez valami hihetetlen. Ó, hagyjad, olvastam én erről már annyi mindent. A legújabb tudomány az éppen valahol ott jár, most olvastam a nemrégiben, hogy valaki felfedezte, hogy a Nílusnál van azért egy olyan szoros rész, ahol az árapály váltakozásánál akár csak 40 centire is le tud menni a tenger szintje is, és hát persze, hogy át tudtak menni. Hát olvas tovább a másik fiatalember, megint felkiált, hát de hát akkor ez nagyszerű. Hát most magyaráztam el neked, mi ebben olyan nagyszerű? Hát most írja a Biblia, hogy és az egész fáró, és hogy minden serege belefulladt a vízbe. Ebbe a 40 centiméterbe. Ha valaki úgy olvas az Isten igéjét, hogy ő akar az Isten hatalmával találkozni benne, akkor neki minden csodát fog benne jelenteni. Az is, ahogy Isten megment, és az is, ahogy Isten elveszít. Az is, ahogy Isten ad, és az is, ahogy Isten elvesz dolgokat, mert úgy érzi, hogy az nem kell az életemhez. Ha így olvassa valaki a Bibliáját, akkor az nagy kincset talál benne. Hadd legyen ez a mai igehirdetés egy kicsit népszerűsítése ennek. Tudom, és hálás vagyok azért, hogy a gyülekezetünk az bibliaolvasó gyülekezet, de higgyük el közösen, hogy ennek valóban meg is van az értelme, a haszna, és Isten ezen keresztül bennünket mindig vigasztalni tud, és az utat is mutatja rajta. Csendesedjünk el, és ezért közösen imádkozzunk.